Sziasztok, ez a Table Talk második adása. Gály József vagyok.
Sziasztok, én Győri Zoltán vagyok, és nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk.
Köszönjük szépen az első körös érdeklődést, már több mint 200-an hallgattátok meg az első adást, reméljük, hogy ez a második adás is hasonló számot azért el fog tudni érni. A mai fő témánk a mérföldkövek lesznek, Zoli ötletéből adódóan. Inkább te mondd el, Zoli, mert mégiscsak a te ötleted volt egyszerűbb.
Igen. A KIH-tól indítanék. Ugye elkezdtünk ötletelni, ötletbőrzézni, így brainstormingolni, hogy mik azok a témák, amiről lehet beszélni, és hát mint a pilot epizódban is említettük, rengeteg téma van, elképesztő sok, és most összenéztünk, és azt mondtuk, hogy beszéljünk olyan társasjátékokról, amik nagyon fontosak. Mérföldkő nevet adtunk nekik, amik vagy elindítottak egy nagyon fontos mechanizmust, vagy rámutattak egy hiányosságra, és onnantól kezdve lett egy bizonyos témakör nagyon fontos. Tehát olyan társasjátékokat szeretnék most említeni, fejenként 10-10, lehet, hogy lesznek egyébként átfedések, nagyon csodálnám, hogyha nem, amik szerintünk meglehetősen fontosak és bizonyos állomások voltak a társasjátékok fejlődésében. Itt nagyon-nagyon fontos leszögezni, hogy legalábbis részemről, de tudom, hogy Józsi is így van, hogy folyamatosan tanuljuk ezt a műfajt, úgyhogy nem káptalan a tudásom, és fenntartom a jogot, hogy biztos vagyok benne, hogy vannak rettetesen fontos, már pedig hogy hagyhatátok ki címek. Mi ezeket a játékokat tartottuk rendkívül fontosnak.
Erre hagyjuk majd a komment szekciót, ahol lehet írogatni ilyeneket. Én úgy raktam össze, hogy olyan játékokat találjak, amik így van, hogy valahogy elindítottak valamilyen mechanizmust, vagy valami új dolgot, különlegességet, egyebet hoztak be a társjátékozás, a modern társjátékozás környezetébe. Nekem 1981-es azt hiszem a legrégebbi játék, ami a listán van. Uh-huh. Tehát nagyon jó ez a kifejezés, hogy designer társasjáték, tehát ez már az a újkori modern társasjátékokat fedi le ez a lista. Úgyhogy nem baj, ha ezekkel a mérföldkövekkel ti nem játszottatok. Sok olyan van közöttük, amik már tekinthetnőek elavultnak is, és vannak sokkal jobb játékok náluk, viszont érdemes megemlékezni róluk, hogy tudni, hogy igen, innen indult ez a történet, vagy ez egy ilyen különlegesség valamilyen formátumban, jó? Úgyhogy az a fontos még, hogy egyikünk se ismeri a másik listáját, úgyhogy lesznek meglepetések. Mi is úgy próbáljuk összerakni ezeket, illetve elmesélni nektek, hogy kicsit így gondolkozzatok, hogy melyik játékról van szó, tehát ilyen érdekességeket próbálunk hozzácsapni, hozzápakolni, hogy meglátjuk, hogy milyen lesz a...
Két apróságot, vagy hát fontos dolgot szeretnék még kihangsúlyozni. Az egyik, hogy ez olyan tízes lista, hogy nem fontossági sorrendben vannak rajta a játékok, hanem valamilyen, nem tudom, ilyen megfontolás alapján hoztunk 10 játékot. Tehát nem az lesz, indulunk a 10-től, és akkor nem az első a legfontosabb, és anélkül a játék nélkül nincs meg semmi, hanem valamilyen belső megfontolás alapján haladunk szépen sorban. És a másik, hogy Józsi javaslatára egy játékot szeretnénk belevinni ebbe a listába, és nem rögtön lelőjük az adott játéknak a címét, hanem mondunk pár paramétert, és hogyha van kedvetek hallgatás közben így tűnődni ezen, hogy mielőtt elmondanánk, hogy mi az a játék, akkor nyugodtan ötleteljetek.
Szerintem én megadom neked a lehetőséget, Zoli, ha már te vagy az ötletgazda ebben, hogy te kezdjél akkor a tizedikkel.
Jó. A tizedik nem biztos, hogy mechanizmusában nagyon fontos játék, de szerintem, hogyha sokan társasjátékra gondolnak, akkor sokaknak ez a játék ugrik be. Ez egy 1995-ös társasjáték. Ez a 95-ös társasjáték csak 3-4 játszható. Vannak játékok, aminek nagyon jól áll az öregedés, és vannak játékok, aminek nem annyira áll jól az öregedés.
Lehetséges, hogy rögtön egy crossoverrel kezdünk, tehát egy közös listával. Mindjárt kiderül, én a 95-ös Spiel des Jahres győztesre gondolok, és lehetséges, hogy egyetértünk, na mondjad, melyik az a játék?
Ez a Catan telepesei. A Catan telepesei szerintem nagyon fontos társasjáték, elsősorban azért, mert kapu típusú játék. Nagyon sokaknak ez a játék fogta meg a kezét, és vezette be a modernebb társasjátékok világába. Bár van benne dobókocka, de nagyon-nagyon hamar kidobta az ablakon a dobok lépek mechanizmusán, és sokkal korábban kidobták már játékok, de tudom, hogy a Catan telepesei sokaknak az első nagy modern társasjáték, többek között egyébként nekem is. Sokak ezen játékon keresztül ismertek rá, hogy milyen lehetős gazdasági játék, meg interakciójátékos.
Kereskedni, nagyon jó
lehet benne. És fenntartom a jogot, hogy ez egy nagyon-nagyon jól működő játék. De most már nem szívesen játszanék vele, tehát lesznek olyan listán ennél a régebbi játékok is, azt hiszem nekem az egyik legrégebb, az 70-es évekbeli játék, a mai napig nagyon szívesen játszom. A Catan az 95-ös, és hát már picit szerintem öregecske, de mindemellett minden respekt és tiszteletem Klaus Tauber szerzői. Bocsánat, hogyha neveket rosszul ejtek, igyekszem kapaszkodni.
Szerintem Toibertnek hívják az úriember.
Toibert?
Szerintem Toibert, mert hogy német. Az a helyzet, hogy nekem is ez a 10-es játékom.
Tényleg?
Úgyhogy a Catan telepesei, hát igen, én megmondom, miért raktam a 10-dikre. Szerintem ez a játék nagyon sok, nagyon sok a kedvence, de én egy kicsit elavultnak tartom ezt a módszert, amit kitaláltak benne. Valóban nagyon sok embernek ez lett az első modern játéka. Rengeteget játszottak vele, a kereskedési mechanizmus a mai napig az egyik legjobb, tehát ez elvitathatatlan tőle. Én inkább csak azért raktam bele tizedikként, mert Monopoly helyett ezt tudom javasolni, mert van benne kockadobás, lehet benne kereskedni, viszont van egy termelés, ja, építeni is lehet benne. Viszont lehet benne termelni, tehát egy kicsit ilyen erőforrás menedzsment és hasonló van benne, amitől sokkal-sokkal érdekesebbé válik, úgyhogy...
A érdekesség a játéknak, hogy a mai napig nagyon-nagyon nagy példányszámban kell el. Az egyik szemem sír, a másik pedig üveg. A másik pedig nevet, mert addig sem Monopoly megy el.
Így van.
Talán egy külön epizódot is szentelnénk ennek a katasztrófának, amit Monopolynak hívnak. Nem tudom, ez majd a későbbieken múlik, de addig sem Monopoly, viszont a Catannál vannak jobbak, újabbak, modernebbek, úgyhogy mihez képest nagyon-nagyon sok megy el belőle. Szoktam javasolni, hogyha valaki katanozik, szuper, nagyszerű, de szerencsés egy picit a látószöget szélesíteni.
Én a Katannal kapcsolatban azt szoktam megemlíteni, az alapkatant én már nagyon nem szeretem. Egyszer játszottam vele, pont elég volt. Előtte már szerencsére a Lovagok és Városok kiegészítővel játszottam. Uh-huh. Nem játszottunk még, ha jól emlékszem, akkor az 5-6 fős kiegel, mert van ugye 5-6 játékosos kiegészítője is, de valóban 3-4 játékossal teljesen jól működik, de nem szeretem az alapkatant, inkább Lovagok és Városok kiegészítővel, mert az, hogy bejönnek a kalózok, már lehet, hogy azt a tengeri út, nem, szerintem azt az alap Lovagok és Városok hozta be, mert tengeri utazóval együtt is szoktam játszani, az is egy érdekes. Az, hogy kártyát húzol, és a kártyáknak van valamilyen hatásuk, tehát több interakció van, másféleképpen működik, szerintem sokkal többet tett hozzá a játékhoz, mert az alapkatan nekem nagyon száraz. Uh-huh. Tehát nekem nagyon száraz, ezért is csak a 10. helyre került nálam. Jó, akkor jövök én a 9-dikkel, mert akkor így... Na, a 9-dik az nekem egy ilyen nagyon érdekes probléma volt, nekem 3 játék került be, végül választottam egyet közülük, úgyhogy nem az volt, hogy na, akkor 3-at fogok most mondani. Én a kampányjátékokat vettem ide alapul, tehát azok a játékok, amik, tehát nem legacy játékok, kampányjátékok, tehát úgy néz ki, hogy van egy külön kampányfüzet, amiben lehet feladatokat, küldetéseket csinálni, és... Úgy döntöttem, hogy egy 2004-es játékot választok. Vannak régebbi kampányjátékok, itt a listám a másik kettő az régebbi, de ez az igazi, ami igazán modernnek tekinthető. Ez Christian Petersennek és Kevin Wilsonnak a játéka. Uh-huh. Christian Petersen onnan ismerhető, hogy ez az új ember, hogy ő a FFG-nek a vezérigazgatója, tehát a Fantasy Flight Games-nek a vezérigazgatója, és olyan munkásságai vannak, mint a Twilight Imperium és hasonlók. Uh-huh. Kevin Wilson pedig a Descentet, alias Odalentet, illetve az Arkham Horrort csinálta a későbbiekben meg. Uh-huh. Ez a kampányjáték egy számítógépes játék alapján készül, az egyik legklasszikusabb FPS-ről van szó. Nem a legelsőről, de az egyik legklasszikusabb FPS-ről, ez a Doom. Uh-huh. Ezt ők csinálták meg, későbbiekben, mint látjuk az Odalentnél, megjelennek ugye ezek a módszerek. A Doomot sokan szídják, hogy nagyon aszimmetrikus, és ha nem megfelelő az Overlord, tehát a mesélő, aki a történetet viszi, neki azért oda kell figyelnie, mert hogyha szabályosan mindent betartva játszik, akkor villámgyorsan lemészárolja a partit, tehát nem lesz élvezetes a játék a játékosoknak, tehát ez egy kicsit ilyen engedékeny, jószívű mesélőt igénylő játék, és akkor meg kell találni ezt az egyensúlyt, hogy hogyan működjön a dolog. Későbbiekben ez persze módosult, illetve bejöttek az olyan játékok is, amik már nem igényelnek mesélőt, például az Arkham Horror, bár az igazából nem kampányjáték, és viszont ez volt a Doom volt az első modern ilyen típusú kampányjáték.
Igen, nagyon sok múlik az Overlordon. Én 2-szer doomoztam, egyszer életem egyik legjobb társas játékpartia volt, másszor pedig életem egyik legrosszabb társas játékpartia volt, ugyanazzal a játékkal. Műfaj játék, sikerre dobunk. Nekem, amikor nem sikerült túl jól a parti, akkor rettetesen kinkeservesen találtam valami doboz mögött egy valami masszívabb mordájt, amivel lehet hatékonyabban ilyen ördög, démon, pokolfajzatokat ölni. Nem működött a fegyver, hanem felrobbant, ami miatt lesebződtem, amiatt meghaltam. Tehát nagyon keserves túl lenni. Nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy az a bizonyos aszimmetrikus személy, aki vezeti ezt az egészet, ő pontosan mennyire kreatív, vagy hogy mennyire.
Álltak van egy új kiadás, illetve nem álltak, tényleg van egy új kiadás 15-ből, azt hiszem, nem tudom, nem is játszottam vele, hogy mennyire jobb, tehát hogy mennyivel optimálisabb, de esetlegesen ki kell próbálni, mert de minden esetre meg kell említenünk, hogy míg az Odalent és a többiek megjelentek a színen, előtte volt a Doom, ami megadta ezt a kezdőlöketet.
Igen, nagyon szívesen beszélek az én 9-emről. Az én 9-em is évjátékadíjas volt, úgyhogy most nem mondok évet, 2-5 játékos részére a Board Game Geek-en 1.93-as komplexitáson van, tehát egy családi játékról van szó. Ha gonosz akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy a szerző ebből él. Tehát letette az asztal ezt a játékot, és azóta ennek a kiegészítőiből, illetve mindenféle variánsából évről évre folyamatosan jön ki, és ebből van fent. Idén megjelenik egyébként egy újabb magyarul egy játéka, és ez a játék...
Ellen Moore-ról van szó, nem?
Nem. A Ticket Ride egyébként, és rengeteg Ticket Ride kiegészítő van, és ő Klaus Jürgen Wrede egyébként, és ő a Carcassonne-ból él.
Ja, Carcassonne, az a másik, igen.
Hogyha gonosz akarok lenni.
Lapkapakolós játék, igen, így van.
Szerintem innovatív, hogy megmerem kockáztatni, hogy a Carcassonne kidobta a táblát, és a játékosokra bízta, hogy az a bizonyos játéktér, ami az asztalon megszületik, az miként alakul, és a játékosokon múlik. És onnantól kezdve, hogy ha találkozom lakkapakolgatós játékkal, legyen az az Isle of Skye Sky-szigete, legyen az a kakaó, folyamatosan a Carcassonne-ra kötök, és folyamatosan arra mutatok vissza, hogy na, a Carcassonne-hoz képest milyen. És szerintem ez egy nagyon innovatív és nagyon magától értetődő, és a mai napig nagyon jól működő mechanizmus, hogy lapkát húz a játékos, és ő dönti el, hogy miként épít, vagy egy sajátod, vagy egy közöset, vagy bármilyet.
Az a helyzet, hogy én nem szeretem a Carcassonne-t, 2-szer játszottam vele. Ugyanez az élmény, hogy 2, egy jó, egy rossz, mint neked a Doom-nál, hogy első alkalom, nem tudtam, mit csinálok, mondták, hogy el lehet terülni a mezőn. Ez olyan jól hangzik, hogy el lehet terülni a mezőn.
Első játék.
Elterültem a mezőn, és olyan szinten körbeépítettek, hogy valami horribilis mennyiségű pontot kaptam a mező elterülésemmel. Ugyanis nekem az a bajom, hogy borzasztó szerencse alapú. Én csak az alapjátékkal játszottam, sokan mondják, hogy a kiegészítőkkel, megfelelő kiegészítőkkel sokkal élvezetesebb, átláthatóbb. A Facebookos csoportban is beszélgettünk erről, hogy szerintem nagyon szerencse alapú, mondták, hogy próbáljam ki online, hogyha 10-ből egyszer nyerek, akkor elhiszik nekem, de valószínűleg a profik azok engem rommá vernek. Ez valószínűleg így is van, tehát nem hiszem, hogy sok esélyem lenne, ugyanakkor úgy gondolom, hogy nagyon szerencse alapú, mert az alapjátéknál húzol egy kolostort, akkor előbb-utóbb azt körbeépítik, vagy te magad megoldod, és ez rengeteg pont, vagy megfelelő várat húzol, vagy megfelelő útcsatlakozást húzol. Tehát olyan szintű lehetőségek vannak benne, hogy szerintem nagyon szerencse alapú, de valóban nagyon hangulatos, és tényleg jó alap. Játéknak tekintető.
Én mai napig nagyon szívesen játszom az alapjátékkal, édesanyám egyik kedvenc játéka. Nagyon-nagyon szeretem hárman a Carcassonne-t, ketten is tök jól működik. Nekünk mi azért került fókuszunkba, mert sokáig feleségemmel olyan játékokat keresünk, ami nagyon jól működik ketten, a Carcassonne tök jól működik ketten. Én hárman egy picit jobban szeretem, mert húzok egy lapot, akkor legritkább esetben tudok csak magamnak valamit csinálni vele, valakinek segítek, és mini kooperációk lesznek a játékon belül, hogy lerakom a kis utamat, igen ám, de az imént említett kolostornak is segítek egy picit, és nem mindegy, hogy mikor, meg hogyan, meg hogy fejeződik, hogy nem fejeződik be. Nagyon tetszik az, hogy vannak ezek a parasztok, akit a mezőre teszel, lefektetsz. Az egy hosszú távú befektetés a játékban, mert nagyon tetszik az, hogy limitált számú meeple-öd van. Hoppá, a meeple-t is egyébként a Carcassonne találta ki. A Carcassonne-nal érkezett meg a meeple, ami az volt a legelső társasjáték, ami meeple-t használ.
Ez a kis fabábucska, ez a
igen, ez az emberke alak, és hogy legalábbis én úgy tudom, kérlek javítsatok ki, ha tévedek, hogy a Carcassonne volt a legelső játék 2000-ben, amilyen meeple-ket használt, és nem kifejezetten brilliáns, én a mai napig nagyon szívesen játszom vele, rengeteg változata van, az Amazonastól kezdve, az Aranylázon át, a nem tudom, 10. kiegészítőnél tartunk, de idén is biztos, hogy jön belőle, úgyhogy nagyon-nagyon fontos mérföldkő és kötelező olvasmány szerintem illik ismerni.
Jó, szerintem akkor meg vagyunk ugye a 9-ekkel, akkor szerintem 8. Én Szoli, téged engedlek 8-kal.
Köszönöm.
Mondani, hogy legyen a lendület. A Carcassonne egyébként tényleg egy nem rossz játék, nekem nagyon tetszett, viszont továbbra nagyon tetszett, de utána mégse tetszett, szóval elég volt belőle, úgyhogy várom az új lapkarakosgatós játékokat, amik ott lesznek.
A következő játék az 2008-ból származik, a listámon több 2008-as játék is van. 2008 szerintem a társasjáték fejlesztés készítés világszámban az egyik legtermékenyebb és legkreatívabb.
Nekem is van 2.
Ott nagyon-nagyon lógott 2008-ban valami a levegőben, nagyon-nagyon.
Jött a válság, és valami be kell terelni a figyelmet.
Igen, úgyhogy, és 2008 előtt beszélgettem emberkékkel, akik már akkor is nagyon aktívan benne voltak a társasjáték műfajban, és ugye milyen új dolgokat lehet kitalálni, és hogy milyen új mechanizmus lehet, és hogy jó, már mindent megcsináltunk, és mindent, amit fel lehet már fedezni, azt felfedeztük, mindent, amit ki lehet találni, már kitaláltunk. És 2008-ban, és az érdekes, hogy ez nem is feltétlen egy játék, ha nagyon szigorú akarok lenni, és nagyon bölcsész szakmai, akkor rögtön két játékot is megnevezhetnék, ami pár hónap eltolódással, de egyszer hozta be ezt a mechanizmust, és ez a paklépítő mechanizmus, és 2008-ból szerintem kimagasló, tündöklő a Dominion. A Dominion most 10 éves, rengeteg kiegészítő készült ehhez is, ez egy kártyajáték, azt hiszem az alapdobozban van 400 vagy 500 kártya, csak kártyákat használ, szép nagy batár egész estés dobozban van. Ez egy paklépítő játék, és ez számomra mai napig a paklépítő játék. Nagyon-nagyon sok játék másolja, használja, varjálja, és bővíti az ebben rejlő lehetőségeket. De 2008-ban a Dominion, ami egyébként úgy fent évjáték a díjas játék lett, 2-4 játékos részére, 10-12 pluszos egyébként, és a másik játék, ami icipicit késő, az a Thunderstone nevű játék jelent meg ezután egy picivel, és nagyon a levegőbe lógott, és pár hónap eltolódása a két játék is lecsapott rá. Itt sokan a szkeptikusok kérdezik, valami koppintás, valami másolás történt. Nyilván, aki ilyesmivel vádaskodik, az még nem fejlesztett játékot, és tudja, hogy egy játék kifejlesztés az évek, és hogy nem tudom, hogy a készítőknek volt-e bármi köze egymáshoz, de nagyon-nagyon megmosolyogtató, hogy két játék, ami ennyire magától értető és különleges, semmi máshoz nem hasonlítható mechanizmus tesz le az asztalra. Egyszer jelenik meg egyébként Donald X. Vaccarino-nak a játéka, és szerintem...
Igen. És Mike Eliotti a Thunderstone.
Igen.
Én már csak a Questen játszottam, most jött meg nemrég a Kickstarterről a példájom, most már lassan nem tudom, 4-5 hónapja, de most tudtam elkiállni játszani vele végre, már begyűjtöttem a kártyavédőket.
Hát igen, a fekete szegélyi kártyák. Tehát egyetlen egy markáns negatív kritikát tudnék megemlíteni a Dominionnak kapcsolatban, a fekete szegélyi kártyák, rémálom keverni őket, és amikor elkezd kopni a széle, tehát egy társasjátékos embernek ez horror.
Én imádom a fekete szegélyi kártyákat, én világéletemben kártyavédőztem, hát ugye én játszottam a gyűjtögetős kártyajátékokat, én világéletemben kártyavédőztem. Jó, nem világéletem, de amint volt rá érkezésem azonnal. Nagyon szeretem a paklépítős játékokat. A Thunderstone Questről annyit akarok mondani, hogy igazából gyakorlatilag Donald Vaccarino kitaláltak paklépítést, majd Mike Elliott gyakorlatilag ezt tökéletesítette. Uh-huh. Tehát ugyanis egy nagyon fontos hiányossága volt, amellett, hogy nem standard méretű kártyák vannak, ezért borzasztó védőzni őket. Szóval már, hogy történetet adott neki, tehát igazából nem tudom, tudod egyáltalán, hogy Dominionnak mi az alapsztoria?
Nincs. Nekem megjelentése abstrakt.
Te egy ilyen ifjú nemes vagy, akinek van egy ilyen minimális öröksége, ugye a 3 darab kis földecske, plusz némi pénz, úgyhogy akkor elindulsz kalandozni, úgymond kalandozni, és felderíted a birodalmadat. Erről szól a Dominion, ez bele van írva a szabálykönyvbe. Na most azért nem csodálom, hogy nem tudod, mert hát technikailag gyakorlatilag semmilyen történet nincs. Ehhez képest a Thunderstone-nak, főleg a Questnek, amit most kezdtem el játszani, komoly storyline-ja van, tehát történetek, hátterek, milyen kalandozókkal mész, ott egy kicsit bonyolultabban néz ki, mert ott egy faluba vásárolsz, és kimehetsz a vadonba gyilkolni a szörnyeket, amivel tapasztalati pontot szerzel. De visszatérve a Dominionra, én nagyon szeretem, rengeteg lehetőség van benne, több tucatnyi kártyalap fajta van, és akkor mindent lehet mindennel párosítani. Nekem a Prosperity volt a kedvenc kiegészítőm, rengeteg pénz pörgött ugye benne, ott még egyen nagyobb győzelmi pontlapka is van, ugye? Úgyhogy nekem az jött be. Neked melyik a kedvenc kieged egyébként Dominionból?
A Dominionban én az intrikával játszom, és csak az intrikával játszom. Parádésan működik ketten. Nagyon, nagyon aljas tud az
eltűnni,
és én nagyon szeretem, soha nem éreztem még kijátszhatónak, soha nem fogalmazódott meg bennem igény, hogy valami kiegészítőt szerezzek hozzá, valószínűleg nem játszottam vele annyi, de már az intrika doboz annyi belső variálást enged meg, hogy milyen kártyákkal játszunk, hogy én kiszolgálva éreztem magam az alapjáték által. Az viszont lenyűgöz, hogy egy az egyben ezt a mechanizmust más játékok átemelik, hogy rengeteg ilyen deck building game van, az Alien deck building game-től kezdve a Marvel Legendary deck building-en át, tehát nagyon-nagyon sok...
A Legendary sorozat az egy nagyon jó kis kooperatív, rengeteg...
És számomra lenyűgöző, hogy pár százalék változtatással, de Ctrl-C, Ctrl-V egy mechanizmust emelnek át. Tehát általában azt tapasztaltam, az szokott lenni, hogy egy mechanizmust átemelnek, és egy másik, egy ilyen nagy mestic játék mechanizmus extravaganza egyik eleme egy átemelt bizonyos rész, hogy ennyire megfogtak volna egy mechanizmust, és úgy, ahogy van, igazából kis változtatásokkal, de átemeltek. És gyönyörű látni, hogy a mai napig folyamatosan mindenféle variánsok érkeznek erre a mechanizmusra. Nekem nagy kedvencem a Valley of the Kings nevű játék, ami ugyanúgy egy ilyen egyiptomi paklépítős.
Ez a kidobálós, amit beszélt az első részben.
Igen, csak az lesz neked pont, amit kidobsz a paklitból, akkor még van ez a kalandozós, a Clank nevű játék, ott például meglehetősen macerás kidobni valamit a paklitból, nagyon sok támadás ír egyébként a játék mechanizmusát, hogy amit beleteszel, az benne van. Nagyon-nagyon nehéz kidobálni.
Hát meg kell fontolni, mit raksz bele a paklitba, ez egy nagyon érdekes koncepció, amit a Clankben is tapasztaltam, ezt így van, hogy nem lehet azért kiszórogatni a rossz lapjaidat, ugye alapból a Clank alappaklitban van két rossz alapod, ugye
igen,
a Clank.
Igen.
Ugye
a botlás, az
Így van. Hát magyarul is Clankként használják, de valóan a botlást jelképezi. Úgyhogy ez valóban egy más mechanika, viszont ebből is látjuk, hogy mennyire egy létfontosságú mechanikát hozott létre Donald Vaccarino, úgyhogy minden elismerésünk neki. Én nagyon szeretem a paklépítő játékokat, nekem a Dominion alapjáték volt egyébként az én alapjátékom. Uh-huh. Én nekem nagyon jobban tetszett az ilyen hagyományosabb, mondjuk ilyen többszemélyes passziánsz feelingje volt, ez tény, de én nagyon szeretem ezeket a játékokat, tehát nekem az euróknak ugye ez egy legnagyobb előnye számomra, hogyha olyan kedvem van, hogy nem akarok konfrontálódni, akkor nem kell, tehát nem kell berakni, ott is létezett a boszorkány, ami a átokkártyákat ott szórogattad ki fel a másiknak, de sokkal kevesebb konfrontáció volt benne, mint az intrikában, ez tény. Jó, megyek, akkor ugye a nyolcadikok neked a Dominion.
Így
akkor
van.
Nézzük az enyémet. No. Na nekem ez a régrégebbi játékom, ez egy 1981-es játék. 81-es. Szerzőből látszik is egyébként, hogy miért, mennyire régi. Ez Larry Harris Jr.-nak a játéka. Őről azt kell tudni, hogy hát ő ilyen cégeknek dolgozott akkor, tehát hogy Hasbro, uh-huh. Mattel, vagy Milton Bradley, amit a legtöbb ember nem tudja, hogy milyen a rövidítés, az MB dobozokon, az
igen.
A Milton Bradley. Ezt így érdekességképpen elmondom. És ez pedig az első, én legalábbis ezt tekintem az első komoly wargame-nek, ami sikeres is lett. Uh-huh. Ez az Axis and Allies.
Uh-huh. Igen.
Tehát korábban voltak sikerjátékok, nagyon komoly harci játékok voltak, de igazából a 80-as években indult ez be. Később a 80-as évek közepén megjelent a Warhammer Fantasy Battle, ott is, de igazából társasjáték szinten az Axis and Allies-ot tekintem az első wargame-nek.
Nagyon sok a kedvenc játéka nekem, úgy, hogy van ez az egész wargame kategória, ez nincs jelen az életemben. Nagyon műveletlen vagyok ezen a téren, és valahogy ez a nyíltan háborúzunk, ez engem egy picit így ledob a játékról. Hogy is mondjam, nekem például tehát a videó után, vagy a felvétel után nagyon szívesen, vagy a felvétel végén nagyon szívesen kommunikálok pár játékot, ami végül nem került fel erre a 10-es listára, és nekem pedig ilyen a rizikó, nem voltam hajlandó feltenni a rizikót, pedig a rizikó is alap 50-es években.
Filoztam rajta, de úgy voltam, hogy én is valami mást választom.
Hogy
59-es azt
is, azt is sokan így nagy fontos klasszikus és megkerülhetetlen klasszikusnak tartják. Szerintem nem az, és nem is igazán hívnám hivatalos wargame-nek, mert döbbenetesen nagy a szerencse faktor benne. Nem tudom, wargame a rizikó?
Hát inkább területfoglalónak szokták nevezni, tehát egy ilyen kockás területfoglaló játéknak, tehát area control-nak, uh-huh. De igazából egy ilyen, tehát klasszikus játékoknál ezt nem nagyon szoktam így most figyelembe venni. Lehet mondani, wargame-nek én inkább harci area control-nak fognám fel. Nem is tudom, talán a Kemet ilyen, de most így nagyon vaktában
völdözöm. A Kemet nagyon erős. Az
persze az újak közül, ami sokkal igen. Jobb, de uh-huh. Most...
Hát sokkal-sokkal kisebb szerencsefaktorra, nagyon sokat támadott játék a rizikó, egyébként 5,6-on, 5,7-en ABG-gén.
Ez egyik legalább 14.200-valahanyadik. Én azért tudom ezeket az adatokat, mert utána néztem, tehát ne olyan szígyétek, hogy ezt én fejből tudom. Tehát én szeretek az ilyen, tehát mániákusan ilyen statisztikai adatokat szeretek nézegetni, mert ilyen perverz örömövet lelem abban, hogy ilyen érdekes adatokat tudom, az ismerőseim ezt jól tudják rólam. Jóval előrébb van, mint a Monopoly a 15.000, nem tudom, 200. helyével, de így is 14.000 alatt van, tehát ott oda már nagyon az ilyen trash játékok kerülnek be. Pedig a Rizikó nem egy rossz játék, én nagyon sokat játszottam fiatalkoromban, de tényleg jobb lehetőségek vannak a ilyen típusú harci játékok kezelésére, mint a legújabb például a Blood Rage, ami igazából egy érdekes megoldás lehet a harci játék ötvözve, szintén area control plusz draft, rengeteg mechanika van benne, hogy ne menjünk bele, de lényeg az, hogy ha harcolni akar valaki, akkor ne rizikozzon, vannak jobb opcióknál.
Az Axis and Allies.
Keressen egy Axis and Allies rajongót, és mondja meg neki, hogy akkor vezesse be a rejtelmekbe.
Szerintem menjünk is tovább, mi a te hetediked?
Az én hetedikem 2011 Rob Davieux összeállt Chris Dupuával. Egyébként azt kell, hogy mondjam, az előbb beszéltünk a játékról, csak nem úgy, ahogy. Uh-huh. A Legacy játékokról beszélünk. Rob Davieux-t onnan ismeri mindenki, aki tapasztaltabb gamer, hogy hát ő a Pandemic Legacy-t azt ugye 2015-ben, azt hiszem 15-ben hozta össze. Igen, ám, de neki volt előtte már egy Legacy játéka. 2011-ben.
Rizikó Legacy.
Így van, Risk Legacy a hetedik helyezett, mert ez volt az első ilyen. Azt kell tudni egyébként Chris Dupuisról, akivel közösen dolgoztak, hogy például a Betrayal sorozat, a Betrayal on the House on the Hill, Betrayal at Baldur's Gate, stb. Szintén együtt csinálták meg későbbiekben. Még az, hogy az első Legacy játék, az a Risk Legacy, azért mondom, hogy ez sokkal jobb, mint az alaprizikó, mert ugye itt történik valami, tehát a világban valahol háború van, akkor annak hatása lesz, és a későbbi játékokat ez befolyásolja, úgyhogy lehet írni a jó kis fekete filccel a táblára, és bejelölni, hogy akkor mi történt.
Meg matricázni, meg eltépni kártyát, meg botrányos dolgok. Szerintem egy sokan bele se gondolnak, mennyire forradalmi gondolat, amit szerintem a Risk Legacy dobott az asztalra, hogy az egyszer játszható társasjáték.
Igen.
Ez annyira markánsan szembe megy mindazzal, amit a lehető legtöbb társasjáték próbál erőltetni, hogy amikor megveszed a két társasjátékot, akkor a végtelenszer játszhatóság érzését kapja, hogy ó, ebben a játékban annyi van. Imént említettem a Dominiont, hogyha nem tudom, mennyire kijátszanám, akkor is rengeteg kiegészítő van mégis, és olyan végtelenség érzetet ad, és egy csomó alapjáték is már olyan, soha nem érezném, hogy valaki fogom játszani, és azt mondta Risk Legacy Rob DeVio,
hogy
tudjátok, mit kapjátok be, mert bocsánat, egyszer játszható játékot fogok csinálni, és minden egyes döntésnek súlya legyen, mert örökségként fog a következő játékokra áthullámozni, átfodrozódni az, amit most én elrontok, vagy nem rontok, vagy döntéseket hozok, és nem tudom, hogy játszottatok a Pandemic Legacy Season 1 alatt, és minden egyes döntésnek olyan epikus súlya van, hogy ó, bakker, most engedjük Mexikóváros megrohadni, hogy a Risk esetében is hozunk bizonyos döntéseket, és pontosan tudom, hogy hát onnantól kezdve jó sokáig fogom szívni a fogam, amiatt a matrica miatt, ami felkerült, vagy nem került, vagy eltépődött, vagy nem tépődött. Úgyhogy elképesztő forradalmi, és kimerem, mert egy mérföldkő egyébként az, hogy egyszer játszható társasjáték. Fú, elképesztő.
És az a vicc egyébként, hogy ha belegondol az ember, sajnos nagyon sok olyan társasjáték van, főleg mi ilyen nagy mennyiségű társasjátékkal rendelkezők, és 50 plusz, hogy mondj egy olyan játékot, amivel tudod, hogy játszottál több mint 15-ször. És nem sokat tudsz mondani. Én 14 menetben vittem végig a Pandemic Legacy-t a párommal.
Ügyesek vagytok.
És egész sok pontot kaptunk bizony. És az a helyzet, hogy bizony nem olyan, tehát hiába van 80 plusz társasjátékom, nem sok olyan van, akiben van ennyi játék.
Hát nekem is a 15 plusz szerintem egy tök jó határ, és akár kommentben, hogyha van kedvetek, kérlek, írjátok meg, és pont nagyon-nagyon jó felvetés a Legacy játékok kapcsán, hogy mi az a játék, amivel legalább 15-ször játszottál, neked megvan otthon a polcon, és van benne 15 parti.
Valószínűleg azért jó pár ilyen lesz, de mindenkinek csak 1-2-3. Nekem is szerintem max. Egy olyan 5-8 van, amivel sok játékom van.
Hát nekünk is otthon talán a játékunk tizede az, amiben úgy 10-15 parti. Tudok egyet is, amiben több mint 50 parti van, de az más, az például az Azul. Hát a rövidsége, kompaktságban, magától értetődőssége miatt, hogy pipik játszunk egyet, és egy csomószor játszunk 3 partit, ha már leülünk
így vele. Így van. Hogy... Na jó, de mondjuk egy ilyen gyors játéknál, mit tudom, mint az Eladlak, stb., ott azért nem a 15 a szint, hanem mondjuk 15-ször ültünk lejátszani inkább, de hogy általában 2-3-4 parti belemegy egy
ilyen. Tehát ki a Twilight Imperiummal játszik 15 pluszt, az.
Hát én most adok ilyen 4-5 körül, és az is már egész jó, pláne, hogy mikor kezdtem ősszel, azt hiszem a próbálkozást. Tehát az
terebélyes
játékidőként.
Mint az említetted az Arkham Horrort ott is, tehát az Arkham Horror is nem egy rövid. Tehát én most otthon nagyon sokat játszom, viszonylag sokat játszom az Eldritch Horrorra, és nekem az a 4 órás játékidő is, a lelki komfortzónámon kívül van. Úgyhogy kisgyerekesként örülünk, hogyha 1 óránk van társas játékhoz, és van egy Eldritch Party, ami inkább most már dögöljünk meg, csak legyen vége.
Igen.
És az rövidebb, mint egyébként az Arkham. Az én 7. helyen tartom.
Így van, a 7. jön.
Az én 7. helyem a Pandemic. Ezt nagyon-nagyon van lelőttem. 2008-ból. Említettük a Legacy-t, és csatlakozom is ezek szerint.
Matt Leacock, igen.
Matt Leacock igazából aranybányája. Évente jelenik meg Pandemic játék. Ez is 10 éves játék. 2-4 játékos részéről legalábbis az alapjáték. Egy csomó kiegészítő van hozzá, és nagyon-nagyon jól jött ki, hogy tudtam csatlakozni ez a Legacy dologhoz is. Nagyon sokáig a Board Game Geek listáját, míg a Gloomhaven le nem tolta, a Pandemic Legacy Season 1 vezette.
Úgy örült. örültem neki. Úgy örültem neki. Nekem nagyon nagy fájdalom volt, hogy a Twilight Struggle lekerült az első helyről. Majd mesélek erről egy rövidebbet, ez nem biztos, hogy egy egész műsort megér, de lehet erről is beszélgetni, a túlértékelt játékok, nem túlértékelt játékok, stb. Körén.
Kimenem jelenteni, hogy egy csomó hibája ellenére, lásd alfajátékos, szerencsefaktor, tehát lehet támadni a pandemiket, de szerintem ez volt a legelső nagy mainstream commerce kooperatív játék. És nagyon sok ismerősöm számára ez volt a jét, van ilyen, igen, van a Pandemic, és eladta a téma, a mechanizmus, a rövidség. Tényleg 3-4 óra négyen egy parti, különleges képességek vannak, viszonylag könnyű tanítani. Én nagyon szeretem benne, hogy viszonylag könnyű nyerni, tehát mit tudom, a 4 epidemiket teszünk bele, nyerünk, hogyha 6-at, akkor nem. Tehát nehezíthető, egy csomó kooperatív játék ezután megfordította, és inkább azt érzem, hogy néha jól állunk, de folyamatosan rosszul, míg a Pandemic esetében szerintem tök jó helyzet, csak néha nehéz. És számomra a Pandemic azért van kötelező jelleggel ezen a listán, mert nekem ez egy nagyon kezdő, vagy egy legelső között lévő kooperatív játék, és sokak számára ez volt az első kooperatív játék.
Egyetértek több szempontból is egyébként ezzel a dologgal. Leginkább azért, mert picit előreugrok, ha szabad itt a... Mert hogy én már a 6-ost említeném meg, ami véletlenül nálam is egy 2008-as Metal Gear játék. Tehát én 6. helyre raktam be a Pandemiket. Nekem az volt az érdekesség, hogy például a Legacy-ból nekem visszaköszöntek olyan dolgok, amiket később a Penge Island-ben találkoztam vele. Tehát rájöttem, hogy veszi az alap Pandemiket valaki, meg a Penge Island, akkor igazából az összes mechanizmust, hogyha megveszi a Pandemic Legacy-t, nem fog sok újat találni benne, mert a legtöbb hős és a legtöbb mechanika az meg fog jelenni benne. Ez még talán nem spoileresnek tekinthető. Viszont én úgy érzem, hogy a Legacy-ban volt egy-két olyan különlegesség, ami miatt jó volt, ezért érdemes azt is kipróbálni, de az alappandemiket én azért vettem bele, mert ez az első családi kooperatív játék. Előtte voltak kampányjátékok, amik kooperatívak voltak, előtte voltak nehezebb műfajú témák, főleg ugye szerepjátékos szemmel nézve, a kampányjátékok azok ilyen jellegzetesen ilyenek, viszont ez volt az első, ami családi kooperatív volt, egy órás játékidővel. Én ezért vettem be a listát, és ezért a 6. helyre, mert úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, hogy igen, kell családi kooperatív játék, ahol a anyuka, apuka, a gyerekek, vagy család bármilyen formátumban együtt tud játszani. Tehát nekem ezért került bele. Valóban az alfajátékos problémája az nehéz. Vannak rá metódusok, ezt hogyan lehet kezelni. Most így nem nagyon adnék ötleteket, mert hosszú lenne, de ténylegesen az így van, hogy a Pandemic egy nagyon jó és nagyon fontos mérföldkő a 6. hely. Nekem a 6., szóval a 7. helyről.
Az én 6. helyem 2002-es játék, és nagyon-nagyon fontos, hogy a Board Game Geekről minden egyes ilyen videóban emlékezünk meg, és sokáig, amikor a Board Game Geek indult, akkor nagyon sokáig kirobbanthatatlannak tűnt az első helyről az én 6. helyem.
Mediterrán kereskedés!
Igen. Szerintem rettetesen fontos gazdasági játék, nagyon-nagyon jól működő alapmechanizmussal. Andreas Seyfarth játéka 2-5 fő részére, 3-29-es komplexitásul a Puerto Rico. Az első pár játékpartimon nem nagyon tudtam, hogy pontosan mit kell csináljak, és nagyon lobogtam a szélben, mert nagyon rossz ritmusban kaptam el a játékot, nagyon számít a ritmus, és bár rá van írva a játékdoboz, hogy ketten is játszható, szerintem nagyon sok kompromisszummal, 3-4 fővel, sokkal jobban működik. Nekem nagyon sokáig ez volt a gazdasági játékoknak az atya. Tehát, hogy ez is egy meglehetősen mainstream, nagyon-nagyon commerce cím, nagyon könnyen beszerezhető, és ennek nagyon örülök, mert hogyha valaki egy picit komolyabb, nagyon jó kis interakcióval rendelkező játékot szeretne családi köntösben kipróbálni, viszonylag könnyen tanítható, hogy nagyon szeretem ezt a mechanizmust, hogy használok egy képességet, én egy picit kedvezménnyel, utána pedig mindenki, utána a következő is használ képességet, kicsi kedvezmény, utána pedig mindenki. Egyébként nagyon érdekes figyelni, hogy most a felkelő nap is nagyon hasonlót használ, tehát ennyi köze van a Puerto Rico-hoz. A mai napig használt alapokat 2002-ből fektetett le a Puerto Rico.
Ismerem a játékot, nem játszottam még vele, de valóban, tehát valamilyen szinten azt mondják, hogy ez is ilyen egyfajta tablóépítő játék, bár nem igazán annyira, mert mint a San Juan, ami egy kicsit korábbi játék. Nekem sajnos ez kimaradt még, majd fogom prótolni valamikor. Amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy az első helyezett a BGG, én úgy gondoltam, hogy mindig is egy komoly, komplex stratégiai játéknak kéne, hogy elfoglalja, mert úgy gondolom, hogy a legjobb játéknak ilyennek kell lennie. Sokáig ugye ez a Pandemic Legacy volt, most ugye a Gloomhaven. Még a Gloomhavennel kicsit jobban egyetértek, mert abban van egy olyan mélység és nagyság, tehát a 9,5 kilós doboznak van egyfajta impresszivitása.
Nem merem letegezni.
De lényeg az, hogy szerintem jobb az, hogyha egy, és nekem például ezért fájt egy kicsit a Twilight Struggle, amely két személyes, három órás stratégiajáték lekerült. De ettől független a Puerto Rico egy nagyon jó játék, azt többen is állítják róla, és mindenképpen érdemes a társasjáték mérföldkövek között megemlíteni, mert nagyon sok játék köszönhet neki valamit. Gyakorlatilag. Jó, hol tartunk most? Ez volt neked a hatodik, ha jól emlékszem, ugye?
Így van, hatodikon volt a Puerto Rico.
Jó, szerintem jövök én az ötödikkel.
Jó.
Ellen Moon, 2005. Ez a játék azért került az én listámra, mert kapujátékok leginkább legjelentősebb tagja. Családi szintű, tehát szintén nem egy nagyon nehéz játék, szintén 2-5 fővel. Ticket to Ride. Viszont én a Európát mondanám, mert ugye mi Európában élünk magyarokként, ezért szerintem egy könnyebb az Európa térkép egy fiatalnak, egy kisgyereknek.
Mint St. Louisból, Chicagóba.
Igen, tehát a játék mechanika egyszerűbb az alapjátékban, de nagyon, tehát azért az amerikai térképet annyira nem ismerik, tehát az 52 államot, stb. Ez kicsit nehezebb. Érdekességként jó, nem sokkal bonyolultabb az alagút és a csatorna, bocsánat, komp mechanika, ami az Európában, tehát az Európában megvan, az nem túl bonyolult. Viszont szerintem a térkép az könnyebben emészthető, illetőleg a sikerélményt sokat javítja az állomás. Tehát nekem azért volt, nekem azért jobban szeretem az Európát, mert az állomás az a sikerélményt jobban tudja garantálni, hogyha valaki betesz neked, ugye ez egy vonalvezetős társjáték gyakorlatilag, tehát ugye útvonalakat kell építeni városok között. Ott azért segít az, hogyha betesznek neked, akkor azért mégiscsak meg tud valahogy oldani. Elkerülöd, hát, és esetleg beraksz egy állomást. Ezt Amerikában nem lehet megcsinálni. Azt tapasztaltam.
Mint egy falat kenyért, hogy nekem a Ticket GPS játék, a recalculating.
Igen,
tehát amikor kitaláltok ilyen Vladivostok Budapestet, de nem biztos, hogy össze fog jönni, ha van Vladivostok állomás, nem vagyok benne biztos. A legelső találkozásom a Ticket Ride-dal, mi, mint említettem, kettesben szoktunk játszani, és akkor ajánlottak, akkor ne az Európát, hanem Nordic Countries-t. És mint említetted, hogy vannak ezek az egzotikus állomás nevek, most a Nordic Countries-ban vannak.
Nem meglepő.
Tehát a mondtam, és ott vagyok a kezemben, és nagyon-nagyon sokat néztük a terület, hol van ez? Tehát sokkal-sokkal könnyebb volt egy Párizst vagy egy Rómát behatárolnom az Európa térképen. Valóban egy picit lazább, kényelmesebb, én öten soha nem játszanám az Európát. Ez olyan könnyöklés lehet, hogy...
Hát hatalmas... Voltam versenyen, mesélték, hogy négyen ugye, úgy voltak a leülések, azt 16-an indultunk, hogy négyes leülések voltak, viszont a döntőt azt ugye öten játszották, és mondták, hogy egész más játék. Tehát ugye a legjobb öt játékos leült döntőzni, és ott véres csata volt. Egyébként nekem erről a recalculatingről van egy érdekes történetem, hogy valahonnan Dél-Spanyolországból kellett elindulnom a hosszú utamra, összem ez a Cádiz-Stockholm nagy út, és telibe rakták Franciaországot, így nyitottak. Mondom, jó, rendben van, hát akkor valahogy elcsorgunk délfelé. Úgyhogy elmentem Olaszországig, és onnan Kelet-Európán keresztül Budapesten mentem föl, sőt, azt hiszem hátulról értem oda Stockholmba, és egyébként annyi útvonalam volt, mert pont azokat húztam be, és így nyertem, de nagyon elmebeteg útvonallal értem oda Stockholmba én is, tehát nem a hagyományos direkt útvonalon.
Igen, légvonalban, kicsi kerülővel.
Igen, körülbelül. Igen. Úgyhogy nekem ez az ötödik játékom, Ticket to Ride Európa 2005-ből.
Az én ötödikem, a legelső változat, amit komolyan vehető, mert korábban is voltak próbálkozások, 1974-ből. Ez Gary Gygax és Dave Arnestonnak a játéka.
Ó, a D&D alapítójáról beszélünk. Na, és így melyik van, játékról van
szó? Így van, a Dungeons and Dragons 74-es változata, amit újra kiadtak egy csomószor, például 2004-ben, aztán 2014-ben
azt
is.
Azt tudod ám, hogy nekem nincs szerepjáték a listámon, pedig 20 éve szerepjátszom.
Én feltettem egy role-playing game-et, egy RPG-t. Ha valaki igazán szeretné a társasjátékozás érzésének, flójának mélységét átélni, akkor szerintem legalább egy RPG-t próbáljon ki. Elementális, esszenciális élmény, amikor nem te vagy, hanem egy szerepet alakítasz a játékban, és különféle kalandokon keresztül legyen az egy marsról szökött. Egyébként a Doom is picit ról, nem?
Határeset, de azt inkább kampányjátékként néztem alapul, bár valóban van benne ez is. Tehát ugye a kampányjátékban általában valamilyen karaktereket játszatok, tehát elvileg
tehát ott is ott valaki vagy, és nekem az odalent is abszolút szerep, akkor bizonyos szempontból az Eldritch Horror is szerep, mert ott is valaki vagyok különleges képességekkel. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos mérföldkő, és nagyon fontos állomás, és mindenkinek nagyon meleg szívvel ajánlom, hogy aki szeretne a komfortzónáján kilépni, szeretne a társasjátékozás lényegének egy picit különleges szegmensével, egy semmi mással nem azonosítható szegmensével, akkor játszon roleplaying-ét, annak dacára, hogy ezek többnyire igen komoly szerencsefaktorról operáló játékok. Igen, van benne a dobókocka, igen, nagyon sokszor sikerre dobunk, igen, tervezhetsz egy csomószor akármit, de van, hogyha nem fog sikerülni. Ettől függetlenül nagyon-nagyon fontos állomás szerintem 74, és az, hogy a Dungeons and Dragons, a Dave Arnestonnak a szellemi kirobbanása megszületett.
Hát ez az a helyzet, és nem megdobogtattad a szívemet a D&D-vel, mert a D&D, AD&D, aztán újra D&D. Nagyon jó kis játék. Sokat szerepjátékoztam, 20 éve játszom körülbelül, most is utána kell számolnom, és van 22 is. Igen, tehát a D&D az egy nagyon korszakalkotó élmény volt a 20 oldalú dobótest alkalmazásával.
Igen.
Nagyon sokféle szerepjáték van. Némileg tiltakoznék a szerencse faktor ellen, mert olyan karaktered van, akkor bár valóban persze kockával dobsz, tehát mondjuk azt, hogy ilyen módosított szerencsefaktor, tehát egy harci karakterrel igenis nagyobb esélyed van egy harcot megnyerni, mint mondjuk egy szociálissal. Szociális képességekkel persze a szociális tudja megnyerni, de éles harci szituációban azért a harcos karakterek, legyen az bármilyen típusú szerepjáték, azért valamilyen szinten azért ez eltolódik, tehát azért lehet úgymond élezni a karaktereket. Vagy hogyha szerepjátékosoknak felé akarok kikocsítani, tápolni a karikat, de azért lényeg az, hogy valóban komoly szerencsefaktor van, tehát egy kritikus helyzetben elrontott dobás, nem véletlenül van ilyen, hogy dice shaming, létezik ez a fogalom, ahol fotókat raknak ki dobókockákról, és leírják, hogy hát az a helyzet, hogy most rosszat dobtam a mentőre, ezért meghalt a karakter, és én vagyok a hibás. Tehát vannak ilyenek. Aha. De alapvetően...
Nem egyszer láttam embereket, akik dobókockákat tesztelnek, és gyönyörű szép látta, nem láttam még ilyet, elmesem nektek ezt a történetet. Boltban vagyok, és egy emberke csomó dobókockát halmozott oda, és a dobókockát tesztel, mindegyikkel dob 10-et, és arra kíváncsi, hogy kiegyenlítette, mert nagyon érzékeny arra, hogy a fröccsöntés, vagy a dobókocka készítés során a műanyag eltolódás aránya, az ne legyen cinkelt a kocka, és hogy arra figyelt, hogy egyenlő arányban legyenek nagyjából az oldalak. Tehát a 10 dobásból 4-6-os, az nem biztos egyenlő arányú.
Ja, és sima D6-tal.
Tehát D6-tal, akkor más arányú kockákat. Tehát igyekezett olyan kockákat. Mi például feleségemmel nem dobunk kockával, mi, hogyha nagyon-nagyon sok még a kockadomáson, alkalmazást használunk, ami kifejezetten arra van szólt, hogy egyenlő arányban legyen a dobásszám. Nem bízzuk a dobást, hogy akkor eleget gurult, nem gurult, leesett, hogy esett, akkor használunk hozzá egy alkalmazást. Úgyhogy, mint láthatjátok, nem idegenkedek a modern technológia ötvözésével.
Tehát élmény az, amikor az eldobja az ember a dobótestet, hogy szépen fogalmazzak. Nem, az a helyzet, hogy én láttam arról videót is, hogy konkrétan teszteltek kiegyensúlyozatlan kockákat, és megnézték, ketté vágták, sajnosnak ez a kocka ugye nem működik, és látszott az, hogy valóban a fröccsöntési hibák miatt eltolódott benne a súly. Úgyhogy hosszú távon sajnos ez tényleg számít, de az a tapasztalatom, hogy a kockák többsége nem problematikus, tehát azért nagyjából hosszú távon kiegyenlítődik a dobások értéke.
Nem, ilyenben használunk sokan ilyen dice tower-t, tulajdonképpen ilyen kockatornyot, az a bedobod, és akkor nem lesz arról vita, hogy akkor egyezményes, hogy mi átment a kockatornyon, akkor az dobásnak számít.
Igen, igen.
És nincs az, hogy nem gurult eleget, nem, úgy fogtad, hogy a hatos volt felül, és ugye tudod úgy dobni, hogy a hat... Nem, hanem
ami a kockatornyon. Lesz rá, a kockatornyon, azt majd lesz valami, így van.
Így van.
Jó, akkor én tovább megyek közben a negyedikre. Okay. Hát Anton Bauza 2010-es játékát szeretném. Így.
Csodálatos ötlet.
Igen. Szintén kapujátéknak tartom, bár többen volt némi vitám, hogy kapujáték vagy nem kapujáték, én annak tekintem. Szerintem családi súlyozású. Ami miatt negyedik helyet kapta, az, hogy a draft, tehát a kártya adogatós mechanikát behelyezte a családi környezetbe. Tehát ez a mechanika sokkal korábban létezett, és van is arról vita, hogy ez a Hedge Oda volt, vagy a Fairy Tale, ez elvileg nagyjából egyszerre történt. Mondjuk azt, hogy a sikeresebb a Hedge Oda lett.
Hát az nagyon durván sikeres.
És a Hedge Oda ugye, tehát a kártya adogatost, a draftolást családi szintre helyezte. Egy gyors birodalomépítő játék, rengeteg kiegészítője van, fanmade kiegészítője még több, tehát nagyon jó játék, én nagyon szeretem, és mindenkinek tudom ajánlani, aki, tehát egy olyan mérföldkő, ami kapujátékként nagyon sok embernek ajánlható. Kicsit bonyolult, tehát vannak bonyolult részei a szabálynak, ez tény, de szerintem gyorsan tanulható, és legkésőbb a második játéknál ez 20-25 perc egy játék, hogyha pörög, ha nem, akkor olyan 30-40. A második játéknál már rögtön érti a játékos, hogy most pontosan mit, hogyan kell, tehát, és megtanulja a lemondást és a döntés súlyát, hogy oké, itt van a kezemben 5-6-7 lap, melyiket tartom meg, melyiket adom tovább, mit csinálok vele. Nem egyszerű, és én nagyon szeretem.
Nagyon örülök, hogy rajta van a listádon. Fontos játék. Ugye a draft lényege, hogy úgy osszuk ki a kártyákat, hogy lehető legigazságosabb legyen. És ez a leválogatás lényege, hogy tudom, hogy mit adok tovább, súlyozom az adott kezemben lévő kártyákat, ez fontosabb, de inkább akkor tovább küldem, nem küldem. Varázslatos játék, és csatlakozva ahhoz, amit mondtál, hogy én sem tanítok rögtön teljes játékszabályt, ezt a lánc dolgokat ki szoktam hagyni az első játék alkalmával, ahhoz, hogy tanulják a játékot, szerint a lánc mechanizmus, az a következő kártyát így rakod le. Az rengeteg hadiszabály, meg a polgári lapkák, meg a mit tudom én milyen a lapkák után szerintem általában besokalnak, és én is merem családi asztalra tenni egyébként a hét csodát. Tényleg működik heten, viszont ketten nem, és ez az egyetlen nekem icipici apróság, ilyen kis
rossz, fájó nekem is.
Kétféle ember van a hét csodában, aki szerint működik ketten, aki szerint nem. Én azok közé tartozom, aki szerint nem működik ketten. Rácsodálkoztam, van ilyen, hogy rájönnek a doboz, hogy lehet ketten is játszani közben pedig ilyen, de kivéve csak, de hogyha, illetve fiktív játékossal.
Ez is megtörtént a Power Grid-nél is, ott
rá van írva, nem, sőt, egyébként hamarosan megjelenik magyarul a Tokaido, Tokaidóban sem lehet ketten, bár rá van írva a doboz, lehet ketten, de ott is van fiktív játékos, Heróton van ettől a fiktív játékostól, nagyon-nagyon nem vagyok rajongó ennek. Ezt leszámít, azt hiszem kifejezetten brilliáns játék, én 4 fővel nagyon szeretem, játszottam kiegészítővel 8-an, hát integettünk az asztal túloldalának, akivel egyáltalán nem voltam interakcióban, de végül is tényleg le lehet 7-8 embert ültetni. Valóban rengeteg kiegészítője van, szerintem tök jók. Nekem nagy kedvenc játékom a 7 csoda párbaj, bár nem tartom kifejezetten forradalminak, de nagyon-nagyon ügyesen sikerült a 7 csoda világát két játékosra.
Igen, ha jól számú burulókat alá segített Bauzának megcsinálni.
Igen.
Kétfős. Nem rossz játék, nekem nem jön be. Tehát nekem a 7 csoda utánérzést nem adja annyira. Megvan, játszottam vele, ki kéne talán próbálnom a Pantheonnal, de nem tudom. Jó, hol tartasz te?
Mostan az én negyedikem.
Na, akkor halljuk, hogy te neked mi a negyediket.
2008-ban vagyunk. 2008 szerintem társasjátékos világnak az egyik legizgalmasabb éve. 3-6 játékos részére készült el 1.25-ös komplexitással. Rendkívül kicsi.
Egyszerű.
Rendkívül. Hát egyszerű, de annál nagyszerűbb, hogyha... Ha megkeresnek engem, hogy ajánljak társasjátékot gazdálkodj okosan Monopoly után, én zsigerből ezt ajánlom be. Nagyon sok szempontból nálam forradalmi és kapujáték, ugyanis számomra ez az első szép játék, Rubira játéka, így van. Évjátéka díjas volt, a mai napig jönnek ki folyamatosan ezzel a kiegészítők. Van olyan kiegészítő, amivel 12-en is lehet játszani, az alapjáték 3-6 játékos.
Meg van olyan verzió is, amivel 12-en lehet játszani. Akkor mondjad, melyik ez a játék, hat tudják a többiek.
És ez a mondom, Dixit, vagy kimondani, ez a Dixit című játék, számomra az első szép játék.
11. volt a listám, az enyém.
Igen, fú, nekem, tehát amikor szedtem össze ezt a listát, akkor rögtön az első között írtam fel a Dixitát.
Sejtettem, hogy ez neked elő lesz.
Fú, nekem nagyon. Szerintem kimerem jelenteni, hogy a Dixit után lett nagyon-nagyon fontos kritikai szempont, legyen szép, ízléses, kulturált, esztetikus egy játék. Előtte nem volt prior, tehát más, vagy a történet, vagy a mechanika, vagy valami más volt a kirakatban. A Dixit után lett szerintem kifejezetten fontos, ez is egy 10 éves játék, hogy igenis legyen csecse. Tehát, hogy esztetikus, kulturált, nagyon-nagyon, és a most már gyönyörű játékok vannak. Én hatalmas nagy rajongója vagyok a Dixitnek, nagyon könnyű tanítani, és nagyon jó látni, hogy abszolút tényleg laikusok a társasjáték világa, de írtózó emberek egyszer csak 5-10-15 perc után úgy bele süppednek ebbe a nagyon kis, nagyon magátértő és könnyed asszociatív világba, és fogják az emberek a kártyákat, és de szép.
Nekem nem tetszett a Dixit, és még mindig nem játszottam vele, most viszont már ott vagyok vele. Tehát nagyon sokáig azt mondom, hogy én nem vagyok hajlandó vele a játékot játszani. És nem azért, mert nem tetszenek a lapok, nekem nagyon elvontak voltak mondjuk, de tényleg szép grafikája van. De most már ott tartok, hogy szívesen kipróbálnám. Nem tudom, nekem valahogy idegenkedtem ettől. Mondjuk lehet azért, mert a szerepjátékos vonal felül inkább az ilyen komplexebb játékok felé kerestem. Tehát mondjuk, hogyha egy olyan típusú Dixit lenne, ami tényleg ilyen komplexebb, tehát mit tudom én, valami más mechanikával párosítva, vagy ilyesmi, akkor lehetséges, hogy választottam volna, és kipróbáltam volna, de nekem inkább az ilyen kereskedő és egyéb játékok tetszettek, tehát nekem, amikor itt beléptem abba a témába, mi társasjátékos hétvégénk volt a barátainkkal, az a barátom az, aki gyakorlatilag segített behúzni engem, tehát ő egy kicsit előttem jár, mert ő picit több játékkal rendelkezik, nagyobb tapasztalata van, bár most már remélem, hogy lassan kezdem el érni én is, és ő volt az, akinél leültünk, volt nekik akkor, mint a 30-40 féle társuk, lehet, hogy már akkor is ilyen 50, ez a nagyságrend. és akkor na, játszatok. És innek jártunk mindenféle játékokat játszani, 19 társasjátékot próbáltunk azon a hétvégén. Ez még a háromnapos hétvége volt azért hozzáteszem. És konkrétan inkább hét csodázni mentem, mint dixizázni. És azóta sem bánom, de most már úgy vagyok vele, hogy most már dixit is kipróbálnám.
És ez abszolút valid alkat kérdése. Én azt tapasztaltam, hogy 10 laikusból 9-nél bejön és segít tovább lépni. Gyakran szoktam egy ilyen lépcsősor, hogyha az 1-es az a dixit, akkor a 10-es a nem tudom a korokon át, és hogy mi legyen a következő lépcsőfogatás. Nem szerencsés korokon áttal folytatni, hogy gazdák vagy okosan után. Szóval kifejezetten jó első lépcső belépő kapujáték a dixit, hogy van nem dobok lépek, és vannak olyan játékok, aminek a szabály rendszere. Hidd el, nehéz munkanap után is menni fog, szépen lecsúszik az asztalhoz, osztjuk a kártyákat is játszunk. És láttam már olyan embereket, akiknek elkezdtem magyarázni a hét csodát, és láttam, hogy most elkezdek itt a lánccal foglalkozni, akkor felállnak és elmennek, tehát nehéz tud lenni. És nagyon érdekes sokaknak a hozzáállása a társasjátékokhoz, mert gyakran dolgozom emberekkel, akik többé-kevésbé vezető beosztások, és kikérik maguknak, hogyha nem értenek egy játékot. Mert ők egy játékot nem értenek, a játék az egy gyerekes műfaj, ez a gyerekeknek való történet, csak akkor biztos hülyeség, biztos nem bennük van a hiba, hanem a játékban van a hiba, hogyha nem értik.
Igen.
És sokszor, amikor szabály, és gyakran a szabályok tekintetében úgy számol az ember, mint az indián, egy-kettő sok, és amikor öntöm rá a szabályokat, akkor felháborodik, hogy nem értem magyarul, hülyeség a játék.
És akkor elég dobnék egy 600 oldalas szerepjátékkönyvet, tessék, az egy szabály, ez csak egyszerűség. De tudom, miről beszélsz.
Nagyon kontraproduktív tud lenni, hogyha picit nagyobbat lépek, és mondjuk, mit tudom én, egy hét csoda teljes szabályrendszerrel. Nekem nagyon-nagyon fontos mankó és kapujáték a Dixit, és nagyon szeretem, életem végig szeretni fogom.
Jó, akkor negyedik neked a Dixit.
Így van.
Akkor mesélj a harmadikról, mert a kultára.
A harmadik?
Igen.
A harmadik egy nagy klasszikus kályha játék, nagyon sok mechanizmusról beszéltünk eddig, de kevés játékkal kapcsolatban merek kijelentést tenni, hogy ez a kályha. Innen indul ki, és ez volt a legelső, ami konkrétan ezzel foglalkozott. Ez William Attiának a játéka, 2005-ben járunk, 2-5 játékos részére, az egyik legrondább játék, amit valaha láttam, de tényleg ocsmány, Dixit előtt vagyunk. A mai napig nem sikerült leporolni, pedig hogyha játéknak
mikor?
Jó...
Mikor? 2005?
2005-ben járunk. Ha. 3.82-es komplexitással, ez egy picit nagyobb válszélességű játéka, nagyon-nagyon fontos alapmechanizmus gyökeresített meg, és nem is feltétlen ezt a játékot tartom nagyon fontosnak, hanem ez ezután következőket, és az egyik kedvenc szerzőm, Uwe Rosenberg foglalkozott ezzel a mechanizmussal rengeteget. Uwe Rosenberg nevéhez többek között az egyik kedvenc játékom a Caverna, az Agricola, ezek szerintem a fantasztikus címek, és ez a játék 2005-ből a Kylus, vagy Cylus,
igen,
a legelső worker placement.
Gondolkoztam rajta, hogy fölkér a listára, de nem.
Nagyon száraz, nekem meglehetősen témátlan euró, és a mai napig szerintem kifejezetten parádésan működik. Nekem nagyon fontos mechanizmus a worker placement, ami szerintem az akció draft.
Igen,
Hogy vannak bizonyos lehetőségek, és akkor priorizálsz, hogy számodra ami fontos, itt nem kártyákkal, hanem akciómezőkkel történik mindez, és szerintem a Kylus nélkül nem nagyon lenne ennyire magától értetődő most a hétköznapokban.
Nekem 12. volt a listával a Kylus, de úgy voltam vele, hogy nem vagyok hajlandó felrakni, mert bár worker placement, én egyszer játszottam vele, nem éreztem worker placementnek, még akkor is, hogyha az. Tehát nekem azért sokkal inkább worker placement, mondjuk egy Agricola, egy Caverna, ugye a Rosenbergnek ugye a jellegzetes nagy játékai. Nem tudom, nem rossz játék, valóban nem egy epikus grafikája van, de nekem valahogy így nem tudtam így azt mondani, hogy jó, de az se, hogy nem jó. Tehát így a mérföldkő szempontjából inkább lekerült a listáról, tehát ezért így döntöttem.
Igazából itt nem is a Kylus vagy Cylus, hanem maga a mechanizmus került.
Persze, gondoltam.
És szerintem az Agricolát illik ismerni, legalább egyszer illik kipróbálni. A Puerto Rico mellett nekem a másik nagy gazdasági játék, amikor hozammal számolok, következő, hogy etetek, hogy nem etetek, hogy nem, nagyon-nagyon sok játék. Kezdve a Colkintól, nagyon-nagyon sok játék van.
Alternatívaként a Cavernát tudom szintén javasolni. Én sajnos Cavernát még nem játszottam, csak Agricolát, de valóban érdemes ezeket kipróbálni, hogy milyen élmény.
Mi a te harmadik?
Na hát azért, ha már a szerepjáték nem volt, azért a gyűjtögetős kártyajátékokba belenézegettem. Tapasztaltam akár tudják, hogy 1993-as Richard Garfield játékról fogok beszélni egy pár szót.
Mágikus élmény.
Ez a Magic the Gathering.
Az ilyen 11-en megy.
Úgyhogy azért volt ez különleges, mert ugye korábban már, nem is tudom, 50-es évektől, nem néztem pontosan utána, lehet még korábbról, a baseball és a kosaras kártyák ugye léteztek, tehát gyűjtögették őket, értékük volt, És Richard Garfield úgy döntött, hogy jó, hát akkor játszunk is ezekkel a kártyákkal. És ugye akkor jött ki az alfa, iszonyat értéke van azoknak a lapoknak mai napig egyébként. Egy alfás Black Lotus az több 10 000 eurós tétel, tehát ha jól tudom, de lehet, hogy még több, nem tudom most hol a árban. És viszont egy fantasztikus játék, duel típusú, tehát ketten egymás ellen, pörgős, egy meccs megvan 10 perc alatt, és rengeteg utána gondolása készült ennek a játéknak, tehát volt belőle sci-fi vonal, Harry Potteres is létezik, és ugye a modern LCG-k, tehát a Living Card Game-ek az ilyen az általános pakban gyűjtögetős kártyajátékok, tehát nem a random boosterekből vásárolt lapok, hanem fix szettes gyűjtögetős kártyajátékok, a élő kártyajátékok, azok is ezeket a mechanizmusokat használják, illetve most már számítógépen is egyre több és több jelenik meg, úgyhogy gyakorlatilag ez volt az, ami elindította ezt a folyamatot. Rengetegféle kártyajáték létezett, én nagyon szerettem őket. Magic the Gathering-et nagyon keveset játszottam, én inkább a magyar verziójában játszottam, ami 95-ben, 4-ben jött ki valahogy így, ugye Tibor Miklóséknak a hatalomkártyai kártyajátéka. Nagyon jó kis játék volt mind a kettő, viszont ez is egy egyetlen baja van, hogy ez egy elkülönült embert igényel. Tehát igen. Aki ebben foglalkozik, amúgy ugyanúgy, mint a Wargame, akkor nem fog valószínűleg mással, vagy csak hát nagyon marginálisan. Tehát így van. Úgyhogy nekem ez a...
Nagyon kacérkodtam a mai nap reggelig is, hogy illene a Magic-et megemlíteni, és nagyon örülök, bíztam benne, hogy az egyikünk részéről rendkívül előkelő helyen elhangzik a Magic. Én azért döntöttem úgy, hogy mást, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon gonosz alapötlet, vagy legalábbis az nagyon sok embernek egy fejlesztendő területére épít, és ez pedig a gyűjtő szenvedély. Nagyon-nagyon gonosz erre alapozni, hogy nagyon sok embernek akkor van kielégültség igénye, hogyha megvan a teljes, és megvan a teljes kollekció, és ez egy gyűjtögetős kártyajátékok esetében ez egy illúzió, soha nem lesz meg a teljes, az biztos, hogy nem lesz meg a teljes, és ez nagyon komoly motivációs erő arra, hogy na még egyet, pedig olyan is megjelent, de az dedikált, de az ilyen nyomdahibás, úgyhogy már 10-szer annyit ér, hogy egy kiadó, ami erre játszik, és van a kiadók, nekem például az FFG ilyenem, hogy az alapjáték az egy starter set, szinte majdnem minden játékok esetében. Említettük az Eldritch Horrort, és az egy alapset, abban van pár játék, és rengeteg kiegészítés onnantól kezdve, és az X-Wing esetében...
Van kivétel, képzeld el, a New Angeles az kivétel, az egy darab alapjáték.
Meg a Királyságok is, FFG is, és az is.
Vannak kivételek, nem sok.
Kivétel hosszabbítja a szabályt.
Így van. Úgyhogy mindenképpen gyűjtögetős kártyajátékok, harmadik pontos, helyezett, Magic the Gathering.
Pontos, mi a második?
Ezt már említettük, úgyhogy ez egy gyorsan ugrós történet lesz, Donald Vaccarino 2008-as paklépítős játéka. Én sokkal fontosabbnak tartottam, mint te, ezért sokkal előrébb került a listán, de természetesen nekem is rajta van a 10-es listában ez a Dominion. Alapjátékot nagyon szerettem, az említetted az intrikát, az se rossz, azt is szeretem, de nekem a Prosperity volt a nagy kedvenc a kiegészítők közül. Ugye az intrika és az alapjáték azok önálló játékok, tehát nem kell egyiket a másikkal keverni feltétlenül, mert vannak benne, ugye az alaplapok benne vannak. A többihez viszont kell valamelyik a kettő közül, hogy játszható legyen.
Valamiért én nagyon-nagyon fontos sarkalatosnak tartottam igazából egy szerzőt betenni, és hogy Wolfgang Krämerről van szó, akkor nekem az El Grande. Az El Grande került fel nekem a második helyre 95-ből, ez egy háborús játék. Nem wargame, de olyan durva intrika, konfliktus, területpozícionálás van a spanyol félszigeten, hogy az olyan elszeveszett. Rengeteg kiegészítő van hozzá, az alapjáték is szerintem bőven figyelemre méltó, nagyon jól áll az öregedés, a mai napig tökéletesen működik az El Grande, bár rá van írva, hogy ketten játszható, négyen, tehát arra érzékenyek, hogy asztalborogatós, intrikus, befolyásolós, de ide, oda, amoda, fú, az a játék. Tehát szerintem az El Grande, vagy legalábbis nekem az egyik kedvenc többséget szerzős játékok egyik legfontosabb eleme. Nem tudom, tudjátok, vagy tudod-e, hogy Wolfgang Krämer találmánya a pontozó sáv.
Igen.
A tábla szélen. Ő tartotta fontosnak, hogy jelöljük, igazából ránézésre tudja a játékos, hogy hány pontja van, és bizonyos forduló után akkor az valahol megérkezik, és akkor aki a legmagasabbra jutott azon a odasú pontozó sávon. Tehát nagyon-nagyon fontos ilyen fűhajtást szerette volna tenni Wolfgang Krämernek.
A pontozó tábláért, amellett
például a pontozó tábláért, de nekem rendkívül termékeny szerző, nagyon-nagyon sok sok játék, gondolkodtam a Tikalon, akkor fú, a mai napig a Szénre feltől kezdve rengeteg elképesztő, a Vigyázhat, tehát nagyon-nagyon jó játékai vannak a kisöregnek. Nekem hatalmasnak kedvencem az El Grande, messze menőkig ajánlom, dacára annak, hogy szerintem meglehetősen nehéz hozzájutni, most ennek a Big Box változatát lehet picit könnyebben, de az is, hogyha ha németül, akkor picit olcsó, de mivel nyelvfüggő játék a németesek előnyben, angolul pedig valami undorítón drága. Úgyhogy, ha van lehetőséged az El Grande-val, szerintem messze menőkig tanácsolok játszani. Amennyire egyszerű kis pozícionálgató mechanizmusa van, kártyákat játszunk le, nem lesz egyenlőség, akkor ott a torony, hogy abban milyen egységek vannak. Olyan flow és annyira egymásra figyelős és tök érdekes, hogy 95-ben még német háborús játék, másik világháború után Németországban nem lehetett háborús játékot csinálni, és nagyon-nagyon ügyesen csináltak. Ez egy nagyon háborús érzetű játék. A téma az, hogy nemesek pozícionálgatják magukat, olyan legyilkolászással megy, meg kidobálásra többieknek, meg hogy akkor...
Korábban kerestük, hogy mi akkor a risk, tehát a rizikó helyettese, akkor viszont ezt venném alapul, már csak azért is, mert az area control játékoknak, tehát a területfoglalós játékoknak az egyik alapjátéka. Tehát a modern területfoglalós játékoknak pont az El Grande-t szokták például venni, én nézegettem a listákat, úgyhogy akkor valószínűleg akkor a rizikó helyett ezt kell javasolni az embereknek, mert területfoglalás háborús, de nem wargame, viszont jobb tematikájú és emészthetőbb talán így, úgyhogy rizikósok előre az El Grande felé próbáljátok ki. Sokkal, én még nem játszottam
sokkal
vele.
Sokkal jobb. Nagyon jól működik benne az autobalansz, életem első rizikóélménye. Én voltam az ötödik játékos, azt hiszem azt is lehet öten játszani. Igen. Első dolguk volt a szerencsétlen friss zöldfölű Zolit, aki Ausztráliából próbál valamit érvényesülni. Kipöccentettek, és addig én valami filmet néztem, amíg a többiek befejezték a játékot. Szuper élmény volt.
Szolid 6 órás játékot, igen. Igen. Jó, hát akkor én belemennék az elsőkbe.
Fussunk rá.
2002-t írunk.
2002.
Van egy kedves olasz fiatalember, aki úgy gondolja, hogy neki kell valami könnyed, western feelingű játékot kitalálnia, mert hát ugye az olasz spaghetti westernek, ugye köztük Bud Spencer, Terence Hill is, ugye, és hát talált egy játékot. Elmondom, miért lett ez az első. Nagyon fontos. Ez a játék az, amire magyar Facebook társjátékos csoport jelentős többsége, nem azt mondom, hogy kizárólag, lehet, hogy az 50%-at se írja, de jelentős többség azt mondja, hogy neki ez volt az első olyan játék, ami berántotta a modern társjátékozásba. Ez egy könnyed játék, úgy szoktam mondani, hogy a kacsintos gyilkosnak egy variációja, a spagetti westernek témakörével, ez pedig a bang. Tehát könnyed játék, nem egy bonyolult, tényleg gyakorlatilag, aki a kacsintos gyilkos nevű tábori játékot ismeri, az nagyjából 3 perc alatt megérti az egészet, aki nem az 5. Tehát nem egy nagy mélységű játék. Én is inkább ilyen könnyedebb parti játékként tudom elképzelni, főleg úgy, hogy tisztában kell lenni, valahogy miután úgynevezett player elimination, tehát játékos kiesés, mint az rizikónál elvitetted van benne. Ezért kell tudni alternatívát, tehát mi közben beszélgetünk, aközben játszunk, szoktuk mi ezt csinálni a baráti estéken általában, de én is most már inkább átálltam az eladlakra, viszont meg kell említenem, és nagyon fontos helyen kell megemlítenem a Banget.
A Bang alapjátékkal 3 vagy 4-szer játszottam, 3 vagy 4 katasztrofális játékélmény volt. Nagyon-nagyon hamar kiestem a játékból, volt úgy, hogy mielőtt sorra kerültem volna.
Ezt én kockával ugye ezt megcsináltam, szerencsére sima Bang-gel, nem?
És pont én említetted a kockajátékot. Szerintem, hogyha Bang-gel játszanátok, akkor a kockajáték rövidebb és kompaktabb változatban.
Ez mindenképpen így van.
Viszont tökéletesen értem, hogy miért került fel is, és rengeteg embert ismerek, akiknek nagyon-nagyon jó kis fogóckodó, kapaszkodó volt a társadalmi világában a Bang. Szerintem nem kifejezetten áll neki jól az öregedés, hogyha bengeznénk, akkor inkább cash and guns-zal játszunk, ami nagyon-nagyon jól hozza a bang attitűdöt, a konkrétan ilyen medicil pisztollyal célzunk egymásra. Bár a családommal nem játszanám, de tökéletesen megértem, hogy rajtam a listát, a nagyon-nagyon fontos játék a bang, és sokak számára fontos. Az én első helyem, aki követi a Mit játszunk csatornát, tudja, hogy számomra ennek a játéknak a neve az nagyon-nagyon meghatározó, fontos. Francia úriember Anton Bauza játéka 2010-ből. Ez volt az első olyan játék, ami komplex spieldejárt kapott, tehát a Kennel Spiel díjat kapta, ezért a játékért találták fel ezt a, legalábbis a fáma így szól, hogy szerettek volna neki nagyon-nagyon komoly díjat adni, és komplex kategóriát indított. A 2010-től van ez a Kennel Spiel kategória. 2-7 játékos Miklós részére, és az a hét csoda. Én nagyon szeretem a hetes számot nagyon-nagyon sok szempontból. Ez egy 2.34-es, tehát 2,3-as komplexitású játék a BGG szerint. Számomra bizonyos számomra az egyik legideálisabb családi játék. Nagyon-nagyon-nagyon sok partit tettünk bele. Rajongó vagyok, nagyon szeretem, egy csomó promólapért is voltam hajlandó utazni, hogy nagyon-nagyon nagy hét csoda rajongó vagyok. Nekem nagyon fontos mérföldkő, pont a draft miatt, pont a magát illetve, hogy a játékhoz zseniális. És tényleg 45 percben azt mondom, egy birodalom építős érzésem volt, mechanizmust építek fel, valamiben jó vagyok, valamiben kevésbé vagyok jó, úgyhogy nagyon-nagyon előkelő helyre szerettem van a pozíción, egy hét csoda, szerintem fantasztikus játék, és hogyha modern társas játékokkal szeretnétek ismerkedni, akkor a hét csodát messze menőkig ajánljuk, ezek szerint mind a ketten.
Így van, én nagy kedvencem.
Megemlítenék még egy-két játékot, ami nem került fel erre a listára. Említetted, nekem nagyon-nagyon a 10-hez közeli volt ez a Risk Legacy 2011-ből, én is kacérkodtam, mert nagyon-nagyon forradalmi ez a gondolat, hogy legyen egyszer játszható társas játék, és ha nem is pont így, de igazából az Exit is, a kiútós szoba hangulatot és az egyszer játszható hangulat, akkor a Time Story is az egyszer játszhatósággal. Tehát nagyon-nagyon forradalmi volt az a gondolat, és nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy egy játékot lehessen egyszer játszani, akkor nekem is itt a 93-as Magic the Gathering felírtam, akkor Monopoly. Nagyon sokak számára a társas játék, és gondolkodtam, hogy mérföldkőként feltegyem, de nem vagyok hajlandó semmilyen pozitív töltetű listán szerepeltetni ezt a Monopolyt, illetve a legrégebbi játék egyidejű a Risk-kel, tehát a rizikóval egyidőben jelent meg a Diplomacy. A Diplomacy szerintem egy nagyon jó edukatív játék, mert hogyha valaki nemzetközi politikát szeretne tanítani, akkor gamifikált formában a Diplomacy című játéka megteheti. Igazi asztalborítgató rohadék játék, ugyanis a többiek segítsége kell ahhoz, hogy valamilyen hadműveletet végrehajtsuk, és ilyen table talk-ok vannak az asztalon.
Igen, bár most már vannak nála jobb játékok, például már említett New Angeles, de a Diplomacy valóban jogosult lett volna valóban ezen a listára egy ilyen becsoroghatott volna egy ilyen becsúszó szerelés egy tizedik helyre valóban. Én nem játszottam a Diplomacy-val sose, és nem igazán ismerem, ezért nem akartam, de most, hogy így említed, valóban egy nagyon jó példa lehet.
Képzeld el, én sem. Hiteltelennek éreztem volna feldobni a listára különösebb tapasztalat nélkül. Társasjáték táborban voltam, és két embert összeveszni láttam a Diplomacy kapcsán. Komolyan vették, nyerni szerettek volna. A játék vége felé voltunk már, és azoknak a bizonyos paktumoknak a mérsékelt betartása volt nagyon komoly konfliktus forrás. Vannak játékok, amik közelebb hoznak embereket egymáshoz, és vannak, amik eltávolítanak.
Hát az a lényeg, hogy az esetleges konfliktusokat a játékon belül, azt próbáljuk a játékon kívül nem tartani, ezt a szerepjátéknál is nagyon fontos szabálynak tartottuk, hogy ami bent balhé, azt valahogy ne vigyük kintre. Ez egy fontos dolog. Nagyjából ennyi lett volna. Kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre, hogy esetleg milyen mérföldkövet hagytunk ki. Én bízom benne, hogy azért elég jól lefettük, és egy jó pár közös rész volt a listáinkban. Úgyhogy szívesen várjuk a véleményeteket. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Így van, köszönjük szépen a figyelmet, és hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!